Üdvözlöm mindenkit a Pesti Gettó 76. felszabadulási emlékező műsorában. Oberlander Bároch vagyok. Ezen a napon elsősorban emlékezni kell. Én a második generációs vagyok, mind a két szülőm holokauszt túlélő, apám Újpesten is Pesten, az anyukám pedig Makon és Szegeden és onnan tovább. Nálunk a holokauszt az egy mindennapi téma volt a 60-as évek végén, a 70-es években és így tovább. Mindig meséltek mindenféle történetek, ami történt velük, mindig volt valami apropója. A baj az volt, hogy apropó mindig volt. Akármi volt a téma, az mindig visszavezetett a holokauszthoz, ami azt jelenti, a holokauszt nagyon-nagyon mély nyomat hagyott bennük. Nem csak ők voltak olyanok, hanem jártam ott a zsinagógában, a Brooklynban, a Williamsburg negyedben, ahol lényegében mindenki holokauszt túlélő volt. Két-három emberen kívül is tudtunk mutatni rájuk, hogy ők már a háború előtt eljöttek ide USA-ban, és ezért nem éltek át a holokausztot, de ezen kívül mindenki a holokauszt túlélő volt, és ezért a holokausztot lehet úgy mondani minden csapból fajt. Legyen az öröm esemény, vagy legyen az egy szomorú esemény, mindig valahogy visszaemlékeztek, visszamentesz a holokauszthoz. Az apám Pakson született, és Újpesten nőtt fel. Ő 16 éves volt, amikor kitört a háború. Ő épp akkor Jesivában járt, pápán. Épp Púrim, a nagy boldog Púrim ünnepsége után volt egy-két nappal, és egyik végletből, a nagy örömből átálltak egy háborús helyzetben. Eljött a hír, hogy a németek bejöttek Magyarországra. Erre a Jesiva úgy gondolt, hogy mindenki utazzon haza. 25-en voltak, akik elindultak vonattal, és megérkeztek a jól tudom a keleti pályaudvarnál. Ott a keleti pályaudvarban 23 fiút letartóztattak, az apám és egy unokatestvére, egy Goldberge, szintén egy újpesti, ők valahogynak sikerült átmenni. A 23 fiúnak soha nem volt még nyoma, és soha senki nem hallott róluk. Ez volt az első eset. Hazajött, és hát nem tudtak, mi lesz a jövő. Egy-két nap rá, vagy valami ilyesmi, elment a zsinagógában, délutáni imára, és egyszer csak valaki bejött, hogy kint az utcán egy tank megállt a zsinagóga előtt. Az imát már nem tartottak meg, hazamentek, és az apám azt mondja a nagymamának, hogy anyu, egy tank állt meg a zsinagóga előtt. A nagymama gondolkodott egy rövidet, és azt mondta, nem igaz. Azt mondta az apám, ez akkor látta, hogy mi vár rá, hogy nem hitte el, hogy mi fog történni. Egy rövid idő ezután volt az újpesti gettó, és aztán bejöttek a pesti gettóba, de úgy döntött a nagyapa, hogy ez így nem jó hely a gettó. Mert újpesti gettőt már deportáltak, akkor nem jó maradni gettóban. Ekkor az apámnak volt a feladata, hogy gondoskodjon, hogy mindenkinek legyen, az egész családnak legyen hamis papírja, mintha nem lennének zsidók, és akkor így az egész család valahogy kiszökött a gettóból, és mint nem zsidók bujkáltak itt a háború végéig. Szóval az Oberlander család hamis papírokkal bujkált itt a gettón kívül. Ez nem volt egy egyszerű dolog, mert a halakha szerint, a zsidó jog szerint az embernek nem szabad tagadni a zsidóságát, még akar is, ha ilyen nagy veszélyben van. De a halakha két lehetőséget mond. Ha az ember nem mondja ki azt a szót, hogy nem vagyok zsidó, hanem félreértik idézőjelben, és úgy tűnik, hogy nem zsidó, akkor ezt nem kell korrigálni. És a másik dolog, hogy két értelmű szöveget szokott mondani. Például, hogy valaki azt mondja, zsidó vagy? Mi? Azt hiszem, hogy nem vagyok én magyar? Ő nem válaszolt arra a kérdésre, hogy zsidó vagyok, vagy nem. Ez volt, és erre kellett nagyon vigyázni, de az apa mindig azt szokta mondani, bármilyen papír jó, addig, ameddig nem kérik tőled. Ha már kérik, és már gyanú merült fel, akkor a papír, a hamis papír az már bajban van. És egy életen át mindig tényleg ezt kerülte, ezt a helyzetet, hogy el kell kerülni azt a helyzetet, hogy elő kell venni az igazolást. Mindenképpen nem volt az olyan egyszerű, hogy mint nem zsidóként bujkálni, mert az volt az alapelv, hogy amit csak lehet a micvákból, a vallási parancsolatokból, amit a zsidónak kötelez, az továbbra is kell. És erre időről időre próbált az apám kidust mondani péntek este pohár borra. Ha lehetett, akkor tfilint rakhat, ugye az ima szíjat kötött. Hihetetlen, hogy ilyen helyzetben képes volt még koncentrálni és gondolni a micvákra. Az apám mindig szokta mesélni, hogy két idősebb fiú volt a Jesivában pápáról, akit ismert, akik itt Budapesten nilasaként működtek, ugye álcázva. Az egyik volt Porges Sámuel Szombathelyről, és a másik egy újpesti fiú volt Eisenberg Mose. És azt mondja, a háború alatt itt az utcán találkoztak, akkor mindig a Porges bácsi, akkor ez egy idősebb fiú, ő már apám 16 éves volt, ő volt 20 éves, szokta mondani neki, Martha, tudnod kell, a háborúnak valamikor vége lesz, és jó lesz, közben figyeljél, Sábeszkor szombata ne csináljál olyasmit, amit nem feltétlenül kell, szóval nem szabad megszegni a szombatot, most se, ne egyél olyan nem kóser ételt, ha nem muszáj enni, és legyél erős, higgyél Istenben, Isten majd segíteni fog. És apám olyan hálás volt neki, hogy itt a legsötétebb időben erőt, lelki erőt adott neki, hogy bírja ki. Maga ez a Porges, ez egy egyszerű bácsiként ismertem, szóval nem volt egy nagyon tanult ember, vagy ilyesmi, de az apámnak, ha csak mondtam neki ezt a szót, bármilyen összefüggésben, Porges Sámuel, akkor rögtön megállt, azt mondta, olyan nagy szádik, de nem most szádik. Ezek az 40-40 Pesten is nagy szádik volt. És sajnos az Eisenberg ma is, ő sajnos a felszabadulás után 2 vagy 3 nappal meghalt, úgy halt meg, mert a barátai, a nilasak észrevették, hogy ő egy hamis nilas, és akartak őt letartóztatni, akkor kezdtek támadni egymást, és ő is meghalt, és még egy páran haltak meg, és az apám egy életen át gyászolta őt. De ez volt így élte át az egész háborút, mint a neve egyébként az Paló Béla volt. Azt én tudom, mert mindig mesélte, sőt, nekünk volt egy fényképünk, ami a háború alatt készült, nem tudom pontosan milyen célból készült kép a háború alatt, és természetesen nincs kipa rajta, vagy ilyesmi, és az apám mindig, amikor kicsi voltam, akkor nem szívesen vette, hogy néztem azt a képet, nehogy ezzel rossz hatása lesz rám, hogy mintha ő nem volt mindig vallásos zsidó. A nagyapám, Oberlander Lázár, és felesége Aus Eszter, aki paksi lány volt, ő a háború előtt tanár volt az ortodox iskolában, úgynevezett Tajrász, vagy Tajrász MS-ben, Talmudot tanított is mások, és ő is hamis papírral indult el a háborúban. De mivel ő ilyen 40 éves volt, akkor nagyon feltűnő volt, hogy miért nem szolgál sehol katonaságban, vagy ilyesmi, akkor a darabig tudtak ezt még húzni, hogy lakásból állt, költöztek egyik lakásba a másikba, a vége már nem nagyon lehetett, ezért úgy döntöttek, hogy bemegy a a úgynevezett üvegházban, ami a milyen utcába volt, most nem jut eszembe. Az üvegházban, ahol nagyon-nagyon sok zsidó volt, azt hiszem, hogy 3000-en voltak azon a kis helyen, és oda ment, hogy hogy lehet átvinni őt. Erre az apa megszervezte egy nyilas tanítványa nagyapámnak, Frankel nével, aki bejött, aki eljött hozzá, letartasztotta, és azt mondja, jöjjön velem. Csak azt akarta, hogy vigyen magával a fontos dolgi, például a Thales és a Twilind, az imasziat vigye maga, nem fog tudni imádkozni. Azt mondja, jó, kap 5 percet, és a legfontosabb dolgait szedje össze, és jöjjön velem. És akkor figyelt arra, hogy tényleg az imakönyvet is ezt, és az vigye magával, és ruhát is minden, és akkor elindultak úton. Nagyapám nagyon-nagyon félt, mert azt hitted, ez valódi letartasztatás, csak amikor elindultak, és már egy ilyen kis meleg utcában jártak, erre azt mondta, tanár úr, emlékszik rám? Frankel vagyok. Jó, ne féljen, csak jöjjön utánam, és a legfontosabb az is volt, hogy azt akarta a idézőjelben a nyilas, hogy nem próbáljon menekülni. És akkor ő letartasztatta, és a végén elvitte az üvegházban, és ott szabadult fel, ott maradt a háború végéig. Az egyik nagybátyám, aki még gyerek volt, neki az volt a feladata esténként, vagy nem esténként, vagy időről időre kimenni, és körülnézni, ahol lehet egy kis ételt hozni kintről, ami egy életveszélyes dolog volt, de mint kis gyerek, nem annyira feltűnő, vállalta, ameddig vállalni lehetett. De érdekes dolog az üvegházról, volt az a pillanat, amikor a nyilasok mégis bejöttek, mindenkit kivezették az udvarban, mert akartak megölni mindenkit. A végén a Weiss, aki a háznak a tulajdonosa volt, a gyárnak a tulajdonosa, a műhelynek a tulajdonosa, ő tárgyalt velük is, ez és az. A végén őt elvitték, és mindenki visszament be a házban, és így túlélte a háborút. A nagyapám még talán 3-an, 4-en, amikor mindenki kiment, akkor ők úgy döntöttek, hogy nem mennek ki, hanem lent a pincében kézzel áttörtek a következő pincében, éppen nem egy nagy lyuk, és ott átmentek a következő pincében, és így túléltek. Egyszer az apámmal a 90-es években lehetett, oda mentünk az üvegházban, lementünk a pincében, akkor azt hiszem valami búta raktár volt, valami raktár volt akkor, körülnéztünk, és tényleg láttunk az egyik helyen, ahol lehet látni, hogy valamikor fel volt törve, és utána helyre állítottak. És akkor apa megkérdezi, aki dolgozott, tudja, mi az, mit törtek itt fel? Nem tudunk, ez mindig így volt. És akkor apa mesélte, az én apám kézzel feltörte ezt, és ezzel próbálta megmenteni az életét. És túl is éltek. Az egész család túl is élt. A nagyapám, nagymamám és még 10 gyerek. Az apám mindig szokta mesélni, mennyire aggódott szabadulás napján, mert az a hír eljutott, hogy a nyilasok mindenkit kivezették a házból, de az a hír már nem jutott el, hogy utána visszamentek és életben maradtak. És ezért nagyon ilyen hezitált, de mindenképpen azt mondta, muszáj oda menni, megnézni, hogy mi a helyzet. És akkor oda ment, és amikor megérkezett, befordult az utcában, egyszer csak azt látja, hogy az utca tele van emberekkel, és akkor így tudta, hogy ezek szerint mégis túléltek. Hamar rátalált, és megtalálta a szüleit és testvérét, és el se lehet mondani, milyen nagy boldogság volt. És itt jön egy érdekes dolog, hogy 1-2 perc rá azt mondja a nagymama neki, drága fia Martha, tudom, hogy nem raktál tvilin ma, nem kötött el imasziat ma. Én egész idő alatt őriztem a te tvilined, hogy tudjon neked adni. Akkor tessék, itt van a tvilined, és rakjál most tvilin. Ez volt a szabadulása, rögtön aggódott, hogy a fia ki tudja, mikor rakott tvilint utoljára is egy zsidónak minden nap, minden hétköznapon szombat kivételével kell kötni tvilint, csak rögtön adatta neki a tvilint, hogy rakjál tvilint. Ez is egy nagyon-nagyon életre szóló tanítás volt az apámnak, hogy mit jelent a tvilin rakás, és mit jelent az, hogy akármilyen körülmények között figyelni kell az előírásokra. Utána hosszú még a történet, mert ezután mentek összeszedni a gyerekeket, illetve szállítani kellett a nagynénit, aki megsebesült, szállítani kellett először a Veselényi utca 44-ben, ott volt valami zsidó kórház, de hát sajnos ott igazán nem tudtak ellátni senkit, és akkor onnan átvitték őket Újpestre, és közben ilyen veszélyes volt, mert a Dunaparton jártak, és még levelődésből jött a másik oldalról, szóval nagyon borzasztó volt, de a lényeg az, hogy sajnos egyik unokatestvére sajnos meghalt, elvérzett, de mindenképpen nagynénit sikerült megmenteni, és másokat is, és akkor ez volt a háború vége neki. Még egy nagyon szomorú története volt az apámnak, hogy egyszer járt itt fiatalakkal, nem zsidó fiatalakkal, és egyszer csak azt mondtam, hogy induljunk el a zsidók után. És eljöttek valamelyik zsidó házhoz, és onnan elvitték egy jó párat, elvitték a Dunára, és lelőttek őket be a Dunába, és sajnos apám azt mondta, hogy igazán nem tudtam mit csinálni, mert menekülni nem tudtam, és ezért egy darabig még ott voltam, és utána, ahogy csak lehetett, gyorsan elmentem, mert nem lehettem szemtanúja ennek. Ezen kívül két gyerek volt, a két testvér, kicsik, 4 éves is, egy 5 éves, akit sikerült kiküldeni a Kastner vonattal. Mert volt egy nagy bátyánk, itt a Holó utcában volt rabbi, őt meghívtak, hogy induljon a Kastner vonattal, és ő volt a nagybácsia a nagyapámnak, és akkor itt kérte, hogy vigyen el két gyereket, őket elvitte, és így ők ott voltak Izraelben, ők ott éltek túl a háborút. És a legidősebb gyerek, ő pedig valahogy okoskodott, és visszament ide-oda, végén őt deportáltak Auschwitzban, onnan kikerült Izraelbe, és Izraelből lényegében államalapító volt, mert ott ő harcolt, és segített az államalapításba. Anyukám oldaláról, ők pedig makoljak voltak, haszidok, a Rubinstein család volt a nagyapám, és a nagymama pedig a Gombó család volt. Makóról indultak Új-Szegedre, és Új-Szegedről be Szegedbe a gettóba. Valamelyik pontnál sokat kellett gyalogolni, anyukám 10 éves volt, és nagyon-nagyon, és nehéz volt egy 10 éves lány olyan sokat gyalogolni, és anyukám mindig meséli, hogy könyörgött az anyjához. Azt mondja, hogy drága anyukám, dob engem be itt a folyóban, azt hiszem, de Maros elvileg, dob engem be itt a Marosban is kész, mert én nem bírok ezt tovább. És az anyukát csak próbált, ő volt a legfiatalabb a családban, és az anyukát próbált benne életet adni és erőt adni, hogy csak gyere csak kislányom, még jó lesz a végén, csak ki kell bírnied darabig. Szegedről indultak a vonatok, és természetesen senki nem tudta, hogy a vonatok egyenesen Auschwitzba mennek, és azt mondtak, hogy most van egy lehetőség, az első vonat most indul. És nagyon sokan gyorsan siettek, mert nem jó maradni a gettóban. És a nagyapám azt mondta, nincs hova sietni, nem kell elsőnek lenni. Sajnos neki például a testvére, az összes gyerekével az első vonattal mentek, és senki nem élte túl, ők maradtak, nincs hova sietni. A végén, amikor felszálltak a vonatra, Isten keze ott irányította a dolgokat, és ez volt az a vonat, ami elindult, és a végén pedig átment Ausztriában, Strasshofban. Ott azt hiszem körülbelül 18 ezer zsidó ment ki, szállította ki Strasshofban. Ez egy tárgyalás volt, amit itt az ortodox hitközség is, vezetői és más aktivisták tárgyaltak az Eichmannnal, hogy pénzért mit lehet elérni, és ez lett volna egy ilyen előleg, ha jól értem, Eichmanntól. Tessék, itt van 18 ezer zsidó, ez kezdünk, és a végén sokkal több ennél nem lett, és maradt ez a 18 ezer zsidó, megérkeztek Strasshofban, és aztán kisebb csoportokra szétosztottak őket Bécsben és Bécs környéken, és ezek munkacsoportok voltak, de ez hál' Istennek nem volt olyan nehéz, mint más munkatáborok vagy haláltáborok. A családok együtt voltak, sőt, ez egy nagy csoport volt, többek között, akik Makóról, ortodox zsidók Makóról. A makói rabbi is ott volt velük, a Lemberger rabbi, aki a háború előtt, a deportálás előtt egy héttel lett a rabbi. És ő vezette a közösséget itt Strasshofban. Meg is van az a könyv, amit írt. Én egyébként olyan, mint egy napló, de nem igazán napló, inkább leírt gondolatok és kérdések, válaszokra, amit ő mondat akar kérdésekre. Úgy, hogy minden nap volt reggel este ima közösségben, volt még egy kis tanulás, igazad napközben nagyon-nagyon kemény dolgoztak, de mégis a család együtt volt, volt mit enni valamennyire, és így a háború végére azt hiszem, hogy a 18 ezer zsidóból 15 ezeren életben maradtak, ami egy nagyon-nagyon nagy szám. Ahogy mondtam, hogy az anyukám a Strasshofi csoportban volt, és akkor Bécsben kerültek, egy iskolában volt a szállásuk. Nagy szabak, ugye iskolai termek voltak, és itt mindenki kapott egy kis helyet. Mit jelent kapott egy kis helyet? Én ebben a sorokban vagyok, én és az én családom. Mellettem egy másik család itt az ablak alatt, és így el voltak helyezve. Először kint ott dolgoztak az erdőben. Az erdőben dolgoztak a Wienerwaldban, és fát kellett vágni, ami nagyon kemény munka volt. Utána nagymamámat és másokat átvitték dolgozni az Anker Brautfabrikban, Anker pékség gyárban. Nagy, hatalmas nagy épület volt, és egy pékség volt, és ez nem volt messze az iskolától, ahol ők voltak. És minden nap reggel mentek, este jöttek haza. Azt mondta az anyukám, az volt a nagy dolog ebben, hogy a nők magukkal hoztak a nadrágokban mindenki ilyen bagettek, ilyen hosszú kenyereket betettek a nadrágukban, és akkor hazajöttek, akkor legalább kenyer volt bőségesen. Sőt, alattuk voltak olasz háborús letartasztottak, valami ilyesmi, és velük tudtak elcserélni, és akkor a kenyer helyett kaptak más ételt és más tárgyakat, és így sokkal jobb volt. Sőt, az egyik esetben, anyukám emlékszik, a nagymama magával vitte a pékségben, hogy meg tudjon fürödni meleg vízzel. Szóval ez egy kicsit könnyebb volt, de sajnos ez nem tartott sokáig, utána át kellett menni Bergen-Belsenben, és az ott már megint elég kemény volt. A nagybátyám, anyukámnak a bátyja, ő például a halatos kocsit szállította, szint a helyet, hogy legyen egy ló, vagy valami, ő húzta, és összeszedtek a halatokat, és így elszállítottak. Nagyon-nagyon kemény volt, de hál' Istennek, hogy ők túléltek ezt, és a háború után visszajöttek. Visszajöttek Makóra, és újraindult az élet. Újraindulás az nagyon érdekes, és mindig szoktam kérdezni a szüleimtől, hogy hogy volt ez az újraindulás, és a szó szoros értelemben, hogy vége lett a háborúnak, újra kezdtek a normál életet, a családi élet, a vallási élet, és anyukámnak a családjának ugye többet kellett, mert nekik vissza kellett jönni Bergen-Belsenből vissza ide Magyarországra, illetve Makóra az apámnak a családjának könnyebb volt az, akik itt voltak Budapesten, össze kellett szedni a gyerekeket, akik itt voltak Pesten és Pest környéken, és így újraindult az élet, mert a pesti hitközség vezetői itt voltak, a rabbival együtt, beszélek most az ortodox hitközségről, amit az apám itt közelről ismert, és rögtön másnap kezdtek szervezkedni, és indult az út, indult újra az élet. Ahogy mondtam, én halakoszt túlélők között nőttem fel, a tanáraim, a szomszédaim, mindenki halakoszt túlélő volt, és igaz, hogy már a háború után 20 évvel születtem, de akkor még a szenvedés láttam, például a szomszédok, akinek lent ugyanabban az épületben földszinten éltek a tabákék, akinek nem volt egy rokonuk. Se a fér oldaláról, se a feleség oldaláról. Nem volt rokonuk a világon. Ezért mi, a szomszédük, mi voltak a rokonuk. Illetve azok az idős emberek, akik 40 vagy 50 évesen elveszítettek az egész családukat, újra házasodtak és újra kezdtek az életet, és családot alapítottak is gyerekekkel, ami azt jelenti, hogy 70 éves volt, amikor a legidősebb fia fiatalan házasodott. Szóval én ebben nőttem fel, és állandóan láttam, és hallottam ezeket, és természetesen meséltek, hogy milyen szörnyű volt a háborúban, és amikor látni, amikor egy szülő, vagy egy testvér, vagy egy mester, vagy meghal a szeme előtt. Szóval borzasztó voltak ezek a szenvedések, és még egyszer, és még egyszer, és még egyszer hallani őket, és ugyanígy sokat olvastam ezeknek a visszaemlékezéséből. De van egy másik dolog, ami szintén nagyon fontos tudni, hogy ezek nagyon sokat szenvedték a háború alatt, haláltáborok és munkatáborokban és gettóban. Ugyanakkor nagyon fontos volt nekik a vallás, még akkor is a legborzalmasabb időben. Írtam is egy kis könyvet a témában, ahol kiválogattam a rabinikus irodalomban olyan kérdések, dilemmák, ami a háború alatt tettek fel a kérdéseket a rabiknak, akár Auschwitzban jöttek a rabihoz, hogy szabad így megmenteni a fiamat, vagy nem, és a rabi azt mondta, így nem szabad, és az illető elfogadt a rabinak az ítélete, vagy mit kóse, mi az, ami kóse, mi az, ami nem kóse, mit szabad tenni, mit nem szabad tenni, illetve a hit, hogy megerősítettek a hitet egymásnak. Szóval nagyon-nagyon-nagyon érdekes az, mert sokan abból indulnak ki, hogy a háború alatt mindenki elveszítette a hitet. Van ennek egy másik oldala is, hogy nagyon-nagyon sokan voltak, akik a háborúban erős hittel éltek minden napot. Például említenem a mesteremet, Grünwald József pápai rabi, akit én ismertem, amikor már 75 éves volt és fölötte, mindig emlékezett, hogy a háború alatt próbált tanítani az embereket ott a táborban, és Sábeszkor, hogy mit csináltak és mit nem csináltak, és mennyi verést kapott arra a Sábeszkor, miért nem csinálja, miért nem végzi a munkát rendesen. Szóval ez is nagyon-nagyon fontos tudni, hogy voltak nagyon sokan, akik a hitet vittek magukkal a háború alatt. Apa mindig szokta mondani, hogy ha a háború alatt erősebb lett az én hitem, mert láttam, hogy túléltem, pedig nagyon sok eset lett volna, hogy meghaltam volna, és mégis az Isten megmentett engem. Lényegében a háború után kint New Yorkban az apám teljesen, az egész szabad idejét szentelte a közösségi életnek. Zsinagógát építeni a pápai közösségnek, iskola, jesiva, és úgy érezte, hogy mivel ő túlélte a háborút, neki mindent meg kell tenni, átmenteni, és újra plantálni az a régi zsidóság, ami volt a háború előtt, sajnos elpusztult, és ezt a haláláig teljesen el volt kötelezve, hogy mindent meg kell tenni, hogy Amerikában ugyanolyan élet induljon, maradja meg, mint ami régen volt a háború előtt. Azt ő úgy érezte, hogy azzal az Isten megmentette őt és a családját, az nem csak azért, hogy ők éljenek túl, hanem azért, hogy próbáljanak segíteni a zsidóságnak, hogy szintén éljen ezt túl. És ilyenkor el kell gondolni azon is, hogy mit tanít minket a halakhoz. Mert a zsidóságban, ha megemlékezünk valamiről, akkor ez nem csak egy történelmi megemlékezés, hanem ennek kellett legyen valami tanítása a mára és a jövőre. Az első és a legfontosabb tanítás, amit mindig láttam, és mindig erőt ad nekem is, ezek az emberek, akik még egy nappal és egy héttel és egy hónappal ezelőtt még nagy volt az esélyük, hogy meghaljanak, szabadulás napján újra kezdtek az életet. És nem panaszkod, azt mondja, jaj, én nem vagyok képes most normál életet élni, mert tudod, mennyit szenvedtem, hanem félretettek minden szenvedést, és indultak újra. Emlékszem, hogy volt itt Budapesten Moskovics Jihiel Cvi professzor, aki szintén magyar halakhoz túlélő volt, Izraelből jött ide, és tanított. Mesélte nekem, hogy a szabadulás után két-három hónappal, az volt talán májusban, akkor a Kazinczy utcai udvarában, a zsinagógia udvarában, ott van egy hüpe, Boldachin, és akkor volt úgynevezett Lágbomer napján, amikor lehet esküvőket tartani, talán azt mondta, 30 vagy 40 pár egymás után mentek ott a Boldachin, a hüpe alatt házasodni. Egy kicsit úgy mondta, mint a jöjjön egy mennyasszony innen, megtartatok a szertartás, ők tovább mentek, jött a következő, és gondolunk, hogy mit jelent ez, hogy a szabadulás után 60 vagy 70 nappal családat alapítani, nagy szeretettel, szerelemmel, ez egy nagyon fontos tanítás, hogy az ember soha ne használjon fel a szenvedését arra, hogy miért nem tud normál életet élni. Az ember lelkében olyan sok lelki erő van, hogy egy ilyen nagy pusztulás után, mint a holokauszt, 30 vagy 60 nappal a családot lehet alapítani. Ez az egyik fontos tanítás. A másik fontos tanítás, hogy mit jelent az, amikor emberek gyűlölnek egymást. Hogy ez a németekből olyan gyűlölet indult, és ez a gyűlölet olyan erős volt, hogy képesek voltak elpusztítani, elégetni és megölni 6 millió zsidót csak a gyűlölet miatt. Öregek, fiatalok, férfiak, nők és gyerekek. Embert nem szabad gyűlölni. Nem kell mindenkivel egyetérteni, hogy gyűlölni az embert nem szabad. Lehet teljesen elutasítani a véleményét. Lehet teljesen másképpen nézni a dolgokat. Az teljesen legitim, a demokráciában élünk, mindenkinek szabad legyen véleménye, de az embert nem szabad gyűlölni, még akar is, ha egyáltalán nem értek egyet vele. Ez egy nagyon-nagyon fontos tanítás. Ember embert ne gyűlöljen. És még egy fontos tanítás, hogy mit jelent az etika, és mi az etikának az alapja. A náci Németország, hát aki tudja, hogy a 30-es években a náci Németország, az egy nagyon félőtt nép volt. És filozófia és technológia, mindent, ami csak lehet. És egy ilyen rövid idő alatt siettek ilyen szintre, hogy emberek, ártatlan embereket itt kegyetlenül megölni. Ez mire tanít minket? Mindig szoktak feltenni a kérdés, hogy a 10 parancsolatban az Isten lejött a Sinai hegyre, és azt mondta, ne öl. Minek kell az Istennek mondani, ne öl? Kinek, ki nem tudja az, hogy nem szabad ölni? A válasz erre az, hogy az az etika és a morál, ami az embernek a meggyőződésre alapszik, az olyan erős, mint a meggyőződése. Ma ilyen a meggyőződés, a hónap másképpen van a meggyőződés. A hónap az a meggyőződés, hogy meg kell ölni 6 millió zsidó, és ezáltal egy jobb világ lesz. Ezért azt mondja az Isten, még a ne ölöm, mint ilyen alaptörvény, egy ilyen legfontosabb alap morális szabály, azt is úgy kell, mert az Isten megparancsolta. Az Isten megparancsolta, akkor az abszolút is nincs kivétel. Mindegy, hogy most én ma hogy érzem magamat, az Isten azt mondta, ne öl, akkor ne öl, és ugyanígy a többi morál és etikai kérdések. Adjon Isten, hogy soha több ne legyen, ne is halljunk sehol a világon ilyen szörnyű dolgot, ember embert szeressen, és az ember higgyen Istenben, és ezzel a hittel és ezzel a lelki erővel éljünk mind, és adjen Isten tényleg mindenkinek legyen egy boldog élet. Amen.